Való, figyelj, leszúrjuk a manót jobb oldal, elhúzunk magunk mellett, amikor magunk mellett a lapát kivesszük a vízből, Való holtan úszik.
A leleményes helyiek nem akarták, hogy veszendőbe menjen a termés, ezért csónakokba ültek, és úgy vágták le a Zab hegyét.
De innen nagy szerencse, bár akárki tekintse, nálam vagyon Istenemnek egy drága kincse.
Magyarország csodás hely. Jó, nincs tengerünk, de van néhány tengerszemünk. És van sivatagunk, nálunk található ugyanis Európa legnagyobb homokvidéke. Van saját középföldénk, sódombunk, gejzirünk, őserdünk, sőt, még piramisunk is. És persze hőseink, várkapitányaink, boszorkányaink is vannak, és szerencsére néhány tündér is lakja ezt az országot. A Bakancslista Magyarország podcast a Szkolár Kiadó azonos című kötete nyomán hazánk csodás helyszíneit mutatja be adásról adásra. Lesz szó kalandokról és legendákról, úti célokról és kulturális ajánlatokról, kulináris lehetőségekről és izgalmas túrákról. Én Kocsis Noémi vagyok, a Bakancslista Magyarország kötet szerzője és e podcast házigazdája. Tartsanak velem, és csodálkozzunk rá együtt az ország ismert, hogy éppen rejtett kincseire. A mai adásban, bármennyire nem évszakszerű is ez így, február vége felé először is vízre szállunk és kajakozunk pár kilométert, csak úgy laza bemelegítésként. Aztán a hagyományápolás és a hungarikumnak számító beszólások jegyében megnézzük a Zab-hegyezést és környékét amúgy jó magyaros verzióban. Végül pedig annak nyomába eredünk, milyen érzelmeket fejezhetünk ki, akár a barokk után 250 évvel is, egy olyan egyszerű kézközeli eszköz mozgatásával, mint a legyező. Ez most, hogy közeledik a tavasz, a kikelet és a szerelmek bimbózásának időszaka különösen hasznos tudásnak bizonyulhat.
A következő a főnök, az, aki a hajóban mindig az a főnök, aki hátul ül, ő a parancsnok, és parancsolni fogja az előlülő személyzetet. Szóval, a hajóban van egy ülés, előre a lábatokat, meg a láttámat, ha belenéztek, gyertek ide, mindenki tudja, hogy melyik hajóba ül, a láttámat nézzétek meg, és belülünk beállítjuk, jó?
Csücs be, apa!
Igen.
Persze.
Egy bátor férfi beül a hajóba. Oké, okay, és oda tesz oldalra a lábát.
Arra két ilyen medál szerint legyen a talpat, és a példelet meg oldalra nyomja.
Amikor ezt az adást rögzítjük, éppen a vége felé közeledik az idei patak evezős szezon Hévízen. De ez ne rettentsen el senkit. Még március majdnem közepén is részesei lehetünk ennek a különleges, az adrenalin szintünket jócskán megtoló élménynek. A megfelelő hívószavakra rákeresve a legnagyobb közösségi oldalon minimum 3 még előttünk álló időpontot találhatunk. És mindenkit arra biztatok, legalább egyszer az életben vállalja be ezt a kalandot, mert nagyon jó. A Hévízi tó forrása olyan bűvízű, hogy képes a hatalmas vízfelületet két naponként lecserélni. A tóból folyamatosan kiáramló termálvíz pedig a patakot táplálja. A Balaton felvidéki nemzeti parknak ezen a területén kizárólag a téli hónapokban lehet evezni, nehogy megzavarjuk a fokozottan védett fajokat. A víz kristálytiszta. És tele van trópusi halakkal. Így kicsit, mintha egy hatalmas akváriumban evezgetnénk. Szerencsés esetben egy olyan hideg napot foghatunk ki, amikor a zúzmara kiül a parti növényzetre, és patakunk misztikus ködbe burkolózik. Ráadásul megérkezni a télvégi és emiatt kissé kihalt fürdővárosba, amikor pusztán a saját kiáramló leheletünk meg a legendás tófürdő mutat némi kipárolgást a barátságtalan időjárásban, majd rádolgozni a még makacs, ellenálló izmainkra egy bizonytalanul billegő vízi alkalmatosságban kucorogva. Nos, hogy is szokás mondani? Meglehetősen priceless dolog. Kajaktúrákkal több vállalkozás is foglalkozik helyben, bárhova be lehet előzetesen regisztrálni és csatlakozni, a szervezők pedig tényleg igyekeznek minden idevágó kétségünket eloszlatni. Az érintett közösségi oldalakon van egy gyík felület, és ezt érdemes is előtte elolvasni, mert választ kaphatunk például a mindenki fejében biztosan megforduló első kérdésre is, és nem fogok beborulni? Nos, mivel tengerjáró kajakkal közlekedünk a hévízi patak csendes ágai lapátolva, elég vad vudutáncot kellene járni ahhoz, hogy valaki a vízben találja magát. Nyilván, ha szeretnénk rá segíteni a gravitációra, és egyszerűen eldőlünk oldalra, akkor sikerülhet ez is, de a szervezők szerint 150-ből átlagosan egyetlen résztvevőnek szokott ez összejönni. Fontos kérdés lehet az öltözék is. Ez legyen körülbelül olyan, mintha egy bármilyen téli szárazföldi túrára indulnánk. Azaz strapabíróbb nadrág, jacky, bakancs vagy bőr sportcipő, szélellen sapka. Viszont tapasztalatom szerint induláskor a víz felett még elég ködös és párás a levegő, így egy vastagabb kesztyűt vagy inkább kettőt mindenképpen javaslok zsebbe tenni. Landoláskor pedig legyen a kocsinkban mindenből egy váltás ruhanemű, ha a szakszerű segítség ellenére mégsem sikerül teljesen szárazon partra jutnunk. A biztonságos szárazföldön amúgy kapunk majd egy bögre forró teát, vagy valami tartalmasabb szíverősítőt, ez így már felettetni fogja az elszenvedett fáradalmakat, amelyek nagy része rekeszizomgörcs lesz, mert rengeteget fogunk nevetni, részben a saját, részben pedig a mások bénázásai és poénkodásai miatt. Alsó korhatár egyébként nincsen, szülőkkel a 6 évesek is simán végig tudnak menni a kevesebb, mint 10 kilométeres távon. Az átlagos erőnléten és a kalandvágyon túl nincs szükség semmilyen különleges tudományra. De most lássuk, milyen helyszíni felkészítést kapunk ahhoz, hogy a hévízi patakon előzetes víziártasságot szerezzünk.
Csináljuk, hagyhajjam, gyerünk! Melyik hajóba ülsz?
Ez fog süllyedni.
Az van, hogy ugye még egy picit a csípőnket is kell, ahhoz tudnunk forgatni, hogy hatékonyan nevezünk. Előre nézzük, a tekintetünk nem fordul el, csak a csípőnk jobbra-balra. De jó, ezt az összeset. Jobb kézzel öl. Az igazság az, hogy manókra fogunk vadászni. Apró manók vannak a vizet. Gonoszak. Jobb kéz elő, megpillantjuk a manót, beleszúrjuk a lapátot a manóba, megöltünk.
Hogy a manó?
A kicsasszony az eljön oda, az úriember el oda.
Nem férünk el, annyi a vannak.
Manók, igen, leszúrjuk a manót jobb oldal, elhúzunk magunk mellett, amikor magunk mellett van a lapát, kivesszük a vízből, manó holtan úszik hátrafelé, bal oldalt manót meglátok, leszúrom és húzom, jó? Jobb oldalt, bal oldalt. Nem kell nézni a lapátólát, mert akkor megesik a szívetek a manókon. Na, húzzuk jobb oldalt, bal oldalt, jobbal, gyerünk. Jó, ha ezzel is megvoltok, nagyon jól csináljátok, akkor nézzük, hogy mi történik. Tehát pár kettes hajóba egyszerre kell nevezni, az első ember megadja a hajóba az ütelet, a többi öt utánozza. A végén döntjük el, hogy jó párosok voltatok-e, vagy sem.
Szóval, miután kihortunk lábon egy kisebb fajta szívhalált, amiatt, hogy a helyes lapát leszúró technika belekerült néhány képzeletbeli manó életébe, még el kell sajátítanunk a haladás és az irányváltás módjait is. Ezek között van olyan basic fokozat, hogy ha előre evezünk, akkor a hajó előre megy, de tudni kell a hátrafelé haladás mikéntjét is. Viszont tolató kamera nem áll rendelkezésre, így néha tekergetnünk kell a nyakunkat, hogy szemmel tartsuk a szűk szakaszokon támadólag közelítő kedves kajakostársakat. Többek között ezért nem volt haszontalan a 0. lépésként végrehajtott néhány torna gyakorlat. De a vízi jogsi hevenyészet megszerzéséhez szükségünk lesz pár további infóra is, és ehhez még a geometriát is segítségül hívjuk.
Ha azt látjátok, hogy evesztek boldogon előre, és a hajó elkezd belefullódni így a partba, akkor már ne evezzetek tovább előre, jó? Akkor már hátrafelé evezzünk, jó? Oké, ezenkivel kell tudunk menni jobbra és balra, és ez az első és legfontosabb, mindenki tegye fel jobb kezét, jobb, stressz helyzetben jobb. Akkor, mikor kiabálok. Na, jó. És van bal. Van az a másik. Bal. Oké. Okay. Lessetek. Na már most. Van egy olyan, hogy jobb oldal széleset húzok, az azt jelenti, hogy beteszem előre a lapátot. Igen. Igen, beteszem előre a lapátot, és nagy köríveset húzok. Nagy köríveset, tiszta geometria, ez a jobb széles. Ha van jobb széles, akkor van? Bal széles. Igen, bal oldal széleset húzok, megvan. Jobb szélesen, bal szélesen megvagyok, akkor nézzünk egy olyan, hogy jobb oldalt hátulról előre, és bal oldalt is hátulról előre. Ezt a négy mozdulatot fogom nektek mondani, és ti meg csináljátok. Én mondom, ki csináljátok, boldogak leszünk, és lejutunk a folyón.
Oké, és túléltük az evezést, nem borultunk a patakba. Így, ahogy az elején ígértem, kicsit szolidabb tájakra tévedünk, és nekiindulunk Kukutyinnak, meg az abhegyezésnek. A vicces az, hogy ez nem valami mondabeli kitalált elnevezés. Ha manapság beütjük a Google Maps keresőjébe a nevet, vagy fél tucat találatot hoz a rendszer. A Kukutyin parktól egy műhelyen át egy kiszállítós étkezdéig. Nyilván valamennyi Ferenc szálláson van, amely a Csongrád-Csanád vármegyei Deszk településhez tartozik. Deszk és környéke 500 évnél is régebbi múltra tekint vissza, neve talán egy személynévből, a Desideriusból eredeztethető. Minden esetre a török hódoltságban ez a község is elnéptelenedett, hogy aztán kiszolgált szerb határőrök és családjaik népesítsék be ismét. A 19. század elején a bárói rangú arisztokrata Gerliciek rezidenciát, gazdasági épületeket, majd templomot emeltek a faluban és a környező majorokban, s Deszken építették fel a család pompás kastélyát. A község közigazgatási területéhez tartozott a 19. században a ma az egykori báró keresztneve után Ferenc szállásként is ismert Kukutyin puszta. Jó, de akkor mi a fene az a Kukutyin? Nos, valószínűleg a bürök jelentésű szerb-horvát kukuta növénynév inképzős származéka. És hogy hogyan lett ebből egy nálunk ennyire ismert szólásmondás? Elmehet Kukutyinba zabot hegyezni mondjuk az olyan embernek, akivel nem törődünk, mehet ahová akar. És íme az eredetének magyarázata. Az 1880-as évek idejében Deszk környéke zabbal volt bevetve, de az éppen akkor áradó maros miatt a szántóföldeken nem lehetett dolgozni. A leleményes helyiek nem akarták, hogy veszendőbe menjen a termés, ezért csónakokba ültek, és úgy vágták le a zab hegyét, azaz az értékes kalászokat. A zabhegyezés akkoriban fáradtságos munka volt, aztán némi jelentésmódosuláson ment át a kifejezés, és ma már az értelmetlen, haszontalan munkát jelöljük meg vele. Kedves atyám fiai! Az Úristen áldja meg mindahányukat kegyelmességével. Az Úr üdvösségének, szándékának rendelésének hála megérkezésük, mely ünnepivé ékesíti a napot. Ebbéli örömünk senkitől sem győzetik, s örvendetes áldással gazdagítja a vendégfogadó Eszterházi családot s udvartartását. Kegyelmetek jó akaratjába ajánljuk hálaadó voltunkat, tehetség szerint való szolgálatainkat. Bízván bízva reméljük, hogy szívből jövő vendégfogadásunk elegendősége kegyelmetek által megfelelőképpen jónak ítéltetik. Ha valamikor az 1700-as évek közepén érkeztünk volna pápára, a birodalmi főkancellár és horvát bán Eszterházy Ferenc birtokára, a művelt arisztokrata pompás barokk kastélyában nagyjából erre a cikornyás köszöntő szövegre számíthattunk volna. Az egykor a garaiak kezében levő területen egy vár helyére épült egyemeletes, Versailles-típusú épület együttesben manapság is megcsodálhatjuk az egykori enteriőrök megfelelőit, de a termek között nem kell magunknak bolyonganunk. A kastély mai munkatársai ugyanis a grófi család tagjainak beöltözve kalauzolnak, verselnek, énekelnek, táncolnak, sőt báboznak is nekünk.
Vagy zöldelő, kedveskelő pálnappal ágott. De én mely nagy szerencse, bár akárki tekintse, nálam vagyon Istenemnek egy drága kincse. De én mely nagy szerencse, bár akárki tekintse, nálam vagyon Istenemnek egy drága kincse.
A kastélyban története során soha nem volt állandó épített színházi tér. A barokkorhoz viszont olyannyira hozzátartozik a teatralitás, a művészetek élvezete és pártolása, hogy mindenképp illik a falak közé is. Célunk volt még az is, hogy látogatóink minél több egyedi élményben részesüljenek, így kaphatott helyet a Báb Színház is a főúriterek sorában. Ide, ahol most vagyunk, látogató nem igazán juthat el, hiszen ez a színpad mögötti terem, az öltöző, ahol a színészek készülőzésének lettünk részesei. A gyönyörű barokk jelmezek mellett megtalálhatók itt az előadásra készülődés egyéb kellékei is.
Ha már végigjártuk a legszebb szalonokat és ott vagyunk a színházi helyiségben, ne maradjunk le a kor legnépszerűbb szerelmi titkosírásának számító legyező nyelv megismeréséről se. Az egészen Egyiptomig visszanyúló legyező nyelv azokban a számukra már elképzelhetetlen korszakokban jelentett nagy segítséget az ifjú hölgyeknek, amikor lehetetlen volt bárhova is menni, anélkül, hogy az embert ne kísérgették volna unos, untalan gardedámok vagy komornák. A virágokkal üzent kis gondolatoknál azért válhatott közérthetőbbé és egyszerűbbé a legyezőkkel folytatott kommunikáció, mert a barokkban nem volt nő, aki ne hordott volna magával folyamatosan legyezőt. És így igen könnyen és gyorsan tudta imádója tudtára adni, például egy bálban, hogy valaki figyeli őket. Elég volt ilyenkor a félig zárt legyezőjét a jobb füléhez érintenie. Ha pedig végre beleegyezett a hölgy, hogy a titkos imádóé lesz, akkor a nyitott legyezőt egy határozott mozdulattal lapjára csukta, és lehetett is szervezni a nászt. Ha ez még váratott magára, mert a kiszemelt úriember másfelé is kacsingatott, akkor e felett érzett haragját szíve hölgye úgy tudta kifejezni a legyezőjével, hogy azt teljesen kinyitva a legyező kis nyílásain keresztül tekintgetett a szép tevőjére. És lehetőség volt kifejezni azt is, hogy a hódoló azonnal távozzon, méghozzá azzal, ha a jobb kézben tartott nyitott legyezővel a csalódott asszony megérintette a bal arc felét. Nos, ilyen női praktikákat is megtanulhatunk a pápai kastélyban tett látogatás során. És végül pár ajánlat erre a hétvégére, ezúttal Veszprémből, Európa egyik 2023-as kulturális fővárosából. A Találó nevű Hold Szezon nemzetközi kortárs irodalmi fesztivál, sorrendben másodszor, ezúttal február 23 és 26 között csábít minket a királynék városába. A történelmi városrész elején hatalmas, felfújt lufi emberbe botlunk. A jókora installáció, éjszaka kivilágítva, Verancsis Faustus humanista polihisztort idézi meg Veszprém belvárosába. A 16. század neves feltalálója, szótár és történetírója, a veszprémi püspök sümegi várnagyaként kormányozta a püspökség Győr, Somogy és Zala megyei birtokait. Emlékét ma tábla őrzi a történelmi városfalban. A Hold Szezon Fesztivál 4 napon keresztül 13 helyszínen több mint 100 programmal várja az irodalom szeretőket, de nem csak őket, hiszen ez a fesztivál könnyedén átlépi az összművészeti határokat. Így lesz többek között képregényrajzoló workshop, tematikus délután a kortárs magyar krimi, a kreatív írás és a bábművészet jeleseivel, és az esti zenei kínálat is igen erős. A kedves hallgató mindezekről és egyébként a mai adás témáiról is linkeket, további információkat és fotókat találhat a Bakancslista Magyarország podcast elnevezésű Facebook oldalon. Örülni fogunk neki, ha keresik és kedvelik egyéb podcast tartalmainkat az abrancs.hu weboldalon, és fel is iratkoznak ezekre. Nos, ennyi fért kis hazánk csodáiból a mai adásba. de ígérem, legközelebb ismét jövök, és hozom a sztorikat és ajánlatokat erről a különleges 93.025 négyzetkilométerről, amelyet mi így együtt lakunk, és amely újra és mindig érdemes a figyelmünkre és a kalandvágyunkra. Mert ahogy a bevezetőben már elmondtam, és remélem ebből az adásból is kiderült, Magyarország egy csodás hely.